És akkor egészségbiztosítás utolsó fázisába érkezett az új egészségbiztosítási törvény megalkotása, és ezért felerősödtek a mellette, illetve az ellene szóló hangok, avagy érvek. Egyelőre azonban úgy néz ki, hogy a mellette nem tudja meggyőzni az ellene tábort. Vendégem a stúdióban Schneider Istvánné, az értelmiségi szakszervezeti tömörülés alelnöke, egyben a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezetének elnöke. A telefonnál pedig, ha minden igaz, és hall minket, akkor Mihály Péter közgazdász. Jó napot kívánok mindkettőjüknek.
Jó napot kívánok, valóban itt vagyok.
Köszönöm szépen, én is köszöntöm a Klubrádió hallgatóit és Mihály Péter urat is.
Gyorsan azzal kezdeném, hogy ugye a szakszervezetek azt mondják, hogy nem egyeztetett velük a kormányzat, holott a szakszervezetek együttműködési fórumánál múlt szerdán volt ismertetés a törvényről, és az értelmiségi és szakszervezeti tömörülésnél is megfordult, ha minden igaz, Kincses Gyula államtitkár. Akkor a hölgyet kérdezném először, hogy mit hiányolnak, illetve mi a kifogásuk?
Tulajdonképpen egyeztetés volt a törvénytervezettel kapcsolatban, de minden fórumon elutasították a jelenlegi formában ezt a törvénytervezetet, amit mi is, mint Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete szintén ezt mondjuk, hogy a jelenlegi formában nem lehet alkalmazni. A véleményünket a Jobbítás szándékával mondanám el, úgy nem célunk a reformoknak a megakadályozása, ugyanakkor szükségesnek tartjuk néhány kérdésnek a felvetését. És itt engedjék meg, hogy egy picit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szemszögéből ismertessem a véleményünket, hiszen ez a terület tartozik a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezetéhez. Rendkívül sérelmesnek tartjuk azt, hogy az OEP-et nagyon rossz színezetben ítélik meg, mert ide tartozik egyébként az OEP-hez a megyei pénztárak is, és mindenki, tehát a közvélemény azt hiszi, hogy az egészségbiztosító az egy jogalkotó szerv, önmagának viszont nem adhat jogokat, tehát a jogszabályokat azt nem az OEP hozza, hanem a kormány, illetve az egészségügy, hanem végrehajtó szerv. Az utóbbi időben nagyon sok olyan jogszabály született, ami többletfeladatot rót a szervezetre, ilyen például a közgyógyellátással kapcsolatos elbírálás, illetve az utazási költség megtérítésének az elbírálása, vagy a jogviszonyigazolások, ami úgy oldható meg, és jelenleg is nagyon sok munka van ezzel, hogy többletfeladatként, túlórával dolgoznak a munkatársak.
Mi a javaslatuk? Bocsánat, hogy közbevágok, kitérünk majd akkor mindenre, de nézzük akkor, hogy mit lehet ezzel ellen tenni, illetve utána nézzük azt, hogy Mihály úr hogyan ítéli meg ezt a helyzetet. Önök mit gondolnak?
Mi úgy gondoljuk, hogy az OEP-nek van olyan szakember gárdája, aki el tudná látni azt a feladatot, amit most a magánbiztosítókra bíznának. Tehát van olyan diplomás vezető jogász, orvos, gyógyszerész, közgazdás, aki szintén ezeket a feladatokat...
De közben azt mondja, hogy túlterheltek.
Túlterheltek vagyunk, és a létszámcsökkentések miatt gyakorlatilag a túlterhelés még tovább növekedett. Míg 2007 áprilisban elismerte a kormány, hogy valóban a feladatokat nehezen tudjuk elvégezni, ezért most még újabb létszámot kaptunk.
Bocsánat, akkor most megkérdezném Mihály urat, hogy ő hogyan látja ezt a kérdést, illetve egyetérte itt a hölgy javaslatával.
Hát én teljességében megértem azt, amiről a főtitkárasszony beszél. Valóban az OEP jelenleg túl van terhelve feladatokkal, és nem is tudja ellátni, és nem azért, mert akik ott dolgoznak, alkalmatlanok, hanem azért, mert ez egy rosszul működő állami kifizetőhely. Na most a reform az többek között arról szól, hogy jelentős mértékben csökkenti az OEP feladatait, zárójel, persze ehhez valószínűleg az OEP létszámának a csökkentése is hozzá fog járulni, és hát ebből a szempontból természetesen én értem, hogy ez szakszervezeti szempontból problémát jelent. De ami az OEP legkiválóbb szakembereit illeti, azokért én nem aggódom, mert egészen biztos vagyok benne, hogy a magánbiztosítók innen fogják elhozni a jó szakembereket, hiszen honnan hoznak, nyilván nem a balettintézetben fognak biztosítási szakembereket toborozni.
Igen, hát egy újabb érdekes kérdés merül fel, amiről eddig még annyira nem esett szó.
De hát ez mindig így van, hát minden ilyen reformnál, mondjuk amikor a bankrendszer reformja volt, akkor a új bankok a vezetőiket, ugye addig nem, az Nemzeti Bankból hozták el természetesen, mert nem volt más bank. Hát ez fog történni az OEP-tel is. Igen, a legjobb szakemberek át fognak menni az új biztosítókhoz, magasabb fizetésért, jobb munkafeltételekért, és az OEP feladatai lényegesen csökkenni fognak. Én azt gondolom, hogy ez az ország szempontjából ez nagyon jó, és az OEP-ben dolgozó kvalifikált, ambiciózus fiatal munkatársak szempontjából szintén nagyon jó.
Azt javaslom, hogy még nézzük, hogy mi az, amin változtatni szeretnének, és utána lépjünk tovább, hogy milyen elképzeléseik vannak a jövőre nézve.
Igen, én ezt elfogadom, amit Mihály úr mondott, de a megyei pénztáraknál dolgozó munkatársak nem biztos, hogy át tudnak kerülni a biztosítókhoz. Hiszen a feladatokat már augusztusban el kell kezdeni, és a 2009. január 1-től hatályos, tehát a pénztárnak akkor indulnak, hogy akkor hogy fognak tudni a munkatársak átkerülni ebbe a szervezetbe, sőt azt hallottuk konkrét nyilatkozatokból, hogy 600-900 főt el fognak küldeni a megyei pénztáraktól is. Ez nekünk borzasztó nagy problémát jelent.
Én ezt teljesen megértem, ez valóban nagy probléma. Én azt gondolom, hogy ma őszintén, és senki nem lát előre odáig, hogy pontosan mi fog történni, de én teljesen megértem az önök aggodalmát, és nyilván erre oda kell majd figyelnie az OEP vezetésének, a minisztériumnak is, hogy itt emberséges megoldások szülessenek, de azt hiszem, hogy a fejlődés iránya elég egyértelmű.
Ide kapcsolódnék az emberséges megoldáshoz, ugye figyelembe véve azt, hogy ideális rendszer, tehát tökéletes rendszer a világon sehol sincsen, de milyen egészségügyi rendszert szeretnének a szakszervezetek? Ezt figyelembe véve.
Most mi szeretnénk egy olyan egészségügyi rendszert, hogy ami jelenleg van, tehát az OEP kapjon olyan feladatot, mint amit a magánpénztárak kapnának. Tehát olyan lehetőséget költségvetési és egyéb szempontból. Az OEP-nek a költségvetése évek óta deficites. Úgy készült már el minden évben, hogy a kiadások magasabbak voltak, mint a bevételek. Most a magánbiztosítóknál 3,5% lenne a működési költség, hogyha az OEP ezt megkapná, akkor ugyanúgy tudna működni.
És még nem beszéltünk a betegek helyzetéről, csak az OEP helyzetéről, mert hogy itt ez az óriási kérdés, hogy ez hogyan fog megvalósulni. Mihály úr ezt hogyan látja?
Hát én azt gondolom, hogy egy piacgazdaságban a betegeknek, vagy az ügyfeleknek, és most mindegy, hogy melyik szót használjuk, mindig az a jó, hogyha versenyeznek értük, nem egyetlen szervezettel állnak szemben. És vannak olyan szervezetek, amelyekből nem célszerű többet csinálni, tehát ilyen a rendőrség, az adóhivatal, a bíróság, abból ne legyen sok. De minden másból lehetőleg sok legyen. És ez a dolog lényege, a verseny, hogy több biztosító legyen. És ehhez képest az, hogy ezek most 100%-ban államiak, vagy 51%-ban, vagy 49%-ban, ez már harmadlagos kérdés. Egyébként abban igaza van, hogy a főtitkárasszonynak, hogy abban lenne fantázia, és eredetileg ez is volt a javaslat, hogy az OEP maradjon meg, mint egy lehetséges biztosítók között, de a nagyobbik kormányzó párt úgy döntött, hogy ő ezt nem tartja támogathatónak. De én a magam részéről ezt annak idején is egy jó gondolatnak tartottam. Valóban az OEP indulhasson el ebbe a versenybe. Sajnálom, hogy nem így történt.
Szeretnék még egy fogalmat behozni a mai beszélgetésünkbe, a kockázatközösség fogalmát és kérdését, ezt hogyan ítélik meg, hogyan látják, miért hiszik, miért nem hiszik.
Nagyon hálás vagyok ezért a kérdésért, mert itt rettentő sok félreértés és rossz megfogalmazás hangzott el az elmúlt években. Az, hogy Magyarországon fennmaradjon az egységes kockázatközösség, ez egy alapvető és természetes dolog, ehhez, hogy mondjam, nem is kell semmit sem csinálni. 10 millió magyar állampolgárt a jövőben is magyar orvosok, magyar kórházakban, Magyarországon engedélyezett gyógyszerekkel fognak gyógyítani. Ez a kockázatközösség lényege. Mindannyian tudjuk, ön is, én is, a stúdióban ülő kolléganő is, hogyha Ausztriában élnénk, akkor sokkal jobb orvosokat, sokkal jobb kórházakat kapnánk, ha meg Romániába, akkor meg sokkal rosszabbakat. De azért vagyunk itt egy magyar nemzet, 93.400 kilométeren, hogy ebben vállaljuk a kockázatközösséget. Nem megyünk külföldre, a magunk pénzéből, a magunk GDP-jéből gyógyítunk. Ez a dolog lényege.
Nem megyünk, bocsánat, nem megyünk külföldre, de érdemes külföldre tekintenünk? Tehát a külföldi példákat, a jó példákat alkalmaznunk? Akár mondjuk Csehország esetét néznünk?
Ha nem megyünk külföldre, a gyógyításra értek.
Igen, természetesen.
De egyébként persze, hogy érdemes. Hát beléptünk az Európai Unióba. Világos, hogy az Európai Uniós példákat kell másolnunk. Már csak azért is, mert hogyha nem ezt tesszük, akkor az állampolgárok mégiscsak el fognak menni külföldre. Erről ritkán beszélünk, de tessenek végig gondolni. Ha nem tudjuk megjavítani a magyar egészségügyi ellátórendszert, a finanszírozás rendszert, nem tudjuk elfogadhatóvá, igazságosá tenni, akkor az fog történni, amit az autósok csinálnak, hogy elmennek Szlovákiába, és ott jelentik be az autójukat. Akkor az fog történni, hogy a magyarok el fognak menni Ausztriába, előbb a gazdagok, és ott fogják magukat biztosítani. Ezt nem kéne megvárni. Itt kéne jó rendszert csinálni.